Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Tavaly nyáron Szapudi István magyar csillagász tanulmányt jelentetett meg arról, hogyan lehetne egy óriási napernyővel eltakarni a nap egy kis részét ahhoz, hogy enyhíteni lehessen a globális felmelegedésen. A Hawaii Egyetem kutatója szerint a nappajzs a Földet érő napfény mennyiségének csökkentésére tökéletes volna, amit egy befogott aszteroidával kombinálva ellensúlyként lehetne használni. A Szapudi féle ötletről a magyar sajtó a múlt héten számolt be. Üdvözlöm Szabó Róbertet, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászat Intézet igazgatóját az Utópiában. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Mi a véleménye Szapudi István ötletéről? Illetve mikor szerzett erről egyáltalán tudomást, és mit gondol, hogy ennek lesz-e még valami fajta jövője?
Egy érdekes elképzelésről van szó, ugye Szapodi István pont a Hurrem Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászat Intézetben vendégkutatóként volt nálunk tavaly nyáron. Ugye magyar származású kutató, asztrofizikus, kozmológus, Hawaiin dolgozik, immár majdnem két évtizede, és az Akadémia, Magyar Tudományos Akadémia vendégkutatói meghívásának elegettéve pályázaton elnyerte azt a lehetőséget, nálunk dolgozott, és mielőtt eljött volna Hawaiiról, akkor tette közzé ezt a tanulmányt nyáron, úgyhogy amikor ide érkezett hozzánk, itt is egyébként már a tavaly évben is többször felkapta ezt a sajtó, illetve beszámoltak róla. Az a helyzet, ugye ez nagyon érdekes elképzelés, a globális felmelegedéssel, a klímaváltozással kapcsolatban, ha elkezdünk gondolkodni, hogy mi az, amit tehetünk, és milyen erőfeszítések vannak ebbe az irányba, akkor többféle módon lehet gondolkodni, és ugye az erőfeszítések túlnyomó része arra irányult eddig, hogy valahogy próbáljuk meg a kibocsátást, a szén-dioxid kibocsátást, az üvegházhatások kibocsátását mérsékelni. Erre nagyon nagy erőfeszítések történtek, ugye ennek nap mint nap hallunk ezekről a híradásokban, az elektromos autókra való áttéréstől kezdve, a szén-dioxid kvóta adásvételéig, erre irányul a politika, illetve akár az Európai Unió, akár a világ vezető hatalmainak az erőfeszítése. Hogy ez milyen sikerrel történik, hát itt nem túl sok pozitív dologról lehet beszámolni, nagyon úgy tűnik, hogy a klímaváltozás sokkal gyorsabban történik, rövidebb időskálán, mint azt bárki számította volna, vagy csak a legrosszabb forgatókönyve voltak ilyenek, és ehhez képest a kibocsátás hát talán stagnál, vagy egy picit csökkent, de semmiképpen sem olyan ütemben, ami nekünk a klímaváltozást megfordítaná, és egy biztonságos tartományba vissza tudnánk vezérelni. Ugye másfajta lehetőség lehet az, hogy ezeket a gázokat megpróbáljuk megkötni, kivonni a légkörből, erre is vannak erőfeszítések, illetve kutatások, szén-dioxidot megkötni a levegőből. És akkor vannak másfajta, ez egy harmadik fajta út lenne, ami valamiképpen kívülről megpróbálnám megakadályozni azt, hogy egyáltalán a nap sugárzása az a Földet elérje, és ennek vannak drasztikus megoldása is, szerencsére még csak papíron, tehát például a levegőbe szétszórni valamiféle olyan részecskéket, felhőket generálni, port, ami megakadályozná, vagy legalábbis mérsékelné a légkör, illetve az egész Föld klímájának a felmelegedését. Ugye itt azért óvatosnak kell lenni, mert itt olyan folyamatokat is elindíthatunk, amivel nem biztos, hogy tudunk számolni, azt tudjuk, hogyha vannak nagy vulkánkitörések, azok egyfajta ilyen mesterséges telet létre tudnak hozni. Voltak a történelem során, már az emberi történelem során is olyan hatalmas vulkánkitörések, amik néhány fokkal csökkentették néhány évig akár a Föld hőmérsékletét. Lehetnek ilyen próbálkozások, de ezek elég drasztikusak olyan értelemben, hogy nem biztos, hogy pontosan ki tudjuk számolni, hogy mi történik, illetve beavatkozunk a levegőbe, még jobban szennyezzük idézőjelbe. Nem biztos, hogy ez a kívánatos. A Szapudi féle elgondolás, és nem csak ő tette ezt közé, már korábban is gondolkodtak ilyenem, még közelebb menne a kályhához, és még inkább ennek az egész problémának a gyökerét próbálna megragadni úgy, hogy a Földet magát nem bántjuk, És ez pedig az lenne, ha a napból jövő sugárzásnak egy részét ki tudnánk takarni. Ha csak néhány százalékkal kevesebb energia jutna a földre a napból, akkor gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy meg vagyunk mentve, vagy legalábbis lenne esélyünk rövidebb időskálán meg visszafordítani ezt a folyamatot. Persze itt már is hozzá lehet azt tenni, hogy ez nem váltja ki, vagy nem helyettesíti azt, hogy azért a kibocsátást is mérsékelnünk kell. Tehát ezek a dolgok egyszerre tudnának működni, de a kérdés az, hogy van-e még elég időnk, és vannak olyan kutatók, vannak olyan szakértők, azt mondják, hogy ez a fajta kibocsátás, azért legyünk őszinték, senki nem szeretné eldobni az autóját, azért kényelmesen szeretünk utazni, időnként még repülőre is ülünk, még akkor is, hogyha ha tudjuk, hogy ez nem mindig a vezet a helyes irányba, szeretünk elektromos árammal működni, a mindennapokban így dolgozunk, így élünk. Az, hogy nagyon drasztikusan csökkentsünk mindenféle kibocsátás, az nem annyira tűnt megvalósítható, vagy nem hajlandó erre az emberiség, hát mindenki nézze magába, és akkor látjuk pontosan, hogy mennyi az, amit tudunk megtakarítani, vagy nem. Tehát visszatérve ehhez a napvitorlához, Szakúri István leporolta ezt az ötletet, és ugye itt az ötlet arról szól, hogyha megfelelő helyre a Föld és a Nap között elhelyezünk egyfajta ernyőt, vagy struktúrát, vagy árnyékolót, akkor elérhető az, hogy a Földre egyáltalán ne érkezzen meg a napsugárzásnak bizonyos százaléka, 1-2%-ról kell gondolkodni, tehát nem takarjuk ki az egész napot, azt nem szeretnénk nyilvánvalóan, azért az éltető napsugárzásra szükségünk van. De most ennek a technikai részlet, ennek a megvalósítása az, ami igazából érdekes. Ugye arról van szó, hogy a Nap és a Föld között van egy olyan pont, ahova üreszközöket helyezve, vagy egy ilyen napvitorlát helyezve, az nagyjából egyensúlyban van, együtt kering a Földdel egyébként, de a Nap és a Föld gravitációs hatása kiegyensúlya, az egymás többé-kevésbé egy stabil pontról van szó. A Földnek a másik oldalán is van egy ilyen pont, oda szoktuk, erről sokszor beszéltem már én magam is, oda szoktunk űrtárcsöveket elhelyezni, amikor a Földtől kifelé néznek, és az is egy ilyen stabil pont. Itt most a Nap és a Föld közé kellene egy ilyen ernyőt helyezni, ami kitakarná a napsugárzásnak megfelelő részét. Kettő, de ezzel vannak technikai problémák. Tehát egyrészt egy viszonylag nagy ernyőt kellene kifeszíteni, ami akár több száz kilométer sugarú ernyőről van szó, és ezt megfelelő anyagból kell elkészíteni. Ennek akárhogy is számolunk, nagyon nagy lenne a tömege, és azt tudjuk, hogy nagyon nagy tömegeket az űrbe juttatni, az azért eléggé költséges vállalkozás. Na most vannak viszont már olyan anyagtudományi fejlesztések, hogy például grafénból, nagyon-nagyon vékony anyagból is meg lehetne ezt az egészet oldani, és ennek az ára megy lefelé, drasztikusan csökken, de még így is nagyon nagy tömeget kellene az űrbe juttatnunk. Tehát arról van szó, hogyha ebben a bizonyos pontban elhelyezünk egy nagy ernyőt, amivel szeretnénk kitakarni napsugárzásának egy részét, akkor ez azért nem lesz teljes mértékig stabil ebben a pontban, ugyanis ez úgy viselkedik, mint egy nagy vitorla. A napból jövő nyomás, a fénynek van nyomása, ez elkezdené a Föld felé mozgatni, tehát a naptól ellentétes irányba ezt az ernyőt, viszont valamekkora tömegének meg kell lenni ennek tehát nem tudunk egy súlytalan ernyőt kifeszíteni, mindenképp lenne tömege, hogy elég merev legyen a megfelelő erőhatásoknak ellenálljon. Ez az erőhatás, a tömeg, az pedig azt okozná, hogy valójában a nap felé közeledne. Tehát van valamiféle egyensúly, és van valamiféle kiegyensúlyozhatóság ebben a történetben. A nagy felület az a naptól kifelé lökné ezt az ernyőt, a tömege ennek az egész szerkezetnek befelé húzná, és akkor ebből ki lehet számolni, hogy egy viszonylag nagy tömegű dolgot kellene, egy több millió tonnáról beszélünk, tehát valójában itt az ember azt is mondhatná, hogy akkor ezzel el is tölt a történet, mert erre nem vagyunk képesek, hogy több millió tonna szerkezetet építsük az űrbe. És itt jön Szakúri Istvánnak az ötlete, ez egy radikális vagy egy forradalmi ötlet, ő azt mondja, hogy ezt az ernyőt és ennek a tömegét, ezt szét tudjuk mi választani, főleg ezekkel az újfajta, nagyon új anyagokkal, például a grafénnel, És a, maga az ernyő az lehet egy nagyon vékony felület valóban, viszont akkor ehhez kössünk egyfajta ellensúlyként egy viszonylag nagy tömeget, de ez lehet, ez beljebb is lehet a naphoz közel, csak akkor össze kell kötnünk valamiféle zsinórral, és itt most idézőjelben értsük ezt a zsinort, szintén egy nagy szilárdságú grafénból vagy más anyagból készülő, nagyon nagy szilárdságú anyagot kell elképzelni. Ilyenre vannak kísérletek, hogy űrben egyfajta űrliftként, űrfelvonóként használjunk ilyeneket, bár ezek még nincsenek abban a fázisban, hogy azonnal alkalmazhassuk őket. Tehát a lényeg az, hogy ezzel az eljárással, ezzel a gondolattal az űrbe helyezendő tömege akár százszorosára vagy ezerszeresére csökkenthető. Tehát itt van egy nagyon radikális csökkentés, tömegcsökkentés, tehát egyfajta grafént, egy ilyen fóliát ki tudnánk helyezni az űrben megfelelő helyre, és hozzá kéne kötni mondjuk egy kis bolygót, ez is nagyon fantasztikusnak hangzik, de egyébként nem teljesen megvalósíthatatlan, hogy egy nagy tömeget, akár a Holdról összegyűjtve, akár egy kis bolygót oda vezetve, elvontatva egyensúlyba tudnánk tartani ezt a szerkezetet, és bár itt van nagyon sok technikai kérdés, kérdőjel, nagyon sok fejlesztés kellene hozzá, elvileg nem kivitelezhetetlen, és ezzel a drasztikus tömegcsökkentéssel, ami a még egyszer az ötlet az, hogy a tömeget, egyfajta ilyen horgonyzó tömeget, és a magát a felületet, azt szétválasztjuk, akár millió kilométer elválasztva egymástól, csak össze kéne kettőt kötni, és ilyen módon stabil lenne, hogy ennek a megvalósíthatósága az 100 milliárd dollárokban mérhető, ami egyrésztről nagyon sok, nyilván nemzetközi összefogás kellene hozzá, és nem is állítja senki, hogy ez most néhány éven belül megvalósítható lenne, nagyon sokat kellene ehhez még dolgozni. Másrésztről a világ, hogyha összefogunk, egyrészt a fegyverkezésre fordított összegnek ez csak töredéke az egész világon, másrésztről pedig a magának a klímaváltozásnak olyan hatásai lesznek, hogyha nem teszünk semmit, akkor annak a kiküszöbölése nagyságrendekkel többbe fog nekünk kerülni. Tehát ilyen módon ez egy akár megfontolásra érdemes ötlet, nem avatkoznánk be a Föld légkörébe semmilyen módon, viszont kitakarnánk a bejövő sugárzás egy részét, és egyébként ugye ezt lehetne akár finom hangolni, illetve éppen a szükségleteknek megfelelően akár nagyobb vitorlát oda juttatni, akár egy részét eltávolítani, vagy összecsukni, modulárisan, darabokból felépítve, pont éppen mindig az aktuális helyzetnek megfelelően ezt kontrollálni. Úgyhogy ez egy érdekes fejlődés, már olyan értelemben, hogy egy érdekes ötlet, amin érdemes elgondolkozni, és hát a klímaváltozás ellenében pedig valamilyen ilyen irányba ellépni. Ugye ez a földet érő hatásoknak a külső kontrollja, ez a geoengineering, vagy ilyen az egész földnek a geomérnökség, ez azért eléggé, hát etikai kérdéseket is felvet, tehát nem csináltak még ilyet, és nem is biztos, hogy például az, hogy a levegőbe szórjunk mindenféle vegyületeket, ez jó ötlet lenne. Ilyen szempontból a szapuliféle ötlet, tegyünk egy napvitorlát a föld és a nap közé, ez nem bántja a földet, minden mást békén hagy. Egy egyszerű, fájdalommentes módon megszabadítani minket a napsugárzásának egy részétől.
Hát én nem vagyok szakértője ennek a témának, csak egyszerű laikosként kérdezem természetesen azt, hogy oké, fönt van ez a lepedő, vagy vitorla, vagy tök mindegy, hogy nevezik, de hát ha már ilyen sok, tehát ilyen hatalmas lett, több száz kilométer átmérőjű, vagy nem tudom milyen hosszúságú, akkor hát mi van akkor, ha jön egy kisebb aszteroida, vagy űrszemetek, vagy bármi ilyesmi? Hát azok elviszik ezt a lepedőt, vagy vitorlát a búzsba, nem?
Hát úgy kell ugye megtervezni, ezek már technikai kérdések, én sem vagyok ezeknek annyira szakértője, de el tudom képzelni, hogy még ha egy kisebb részét, gondolom kisebb részekből épülne fel, kisebb tartomány.
Ja, hogy lehetne pótolni akkor.
Igen, tehát, de még hogyha meggondoljuk, hogy most van egy, nem tudom, több száz, vagy több ezer, négyzer kilométer felületű, vagy akár egy tízezer négyzer kilométer felületű ilyen vásznam, vagy felületem, amiből akár egy négyzetkilométeres eltűnik, az gyakorlatilag nem befolyásolja az egész eszközt. Tehát, hogyha sikerül olyan modulárisan, vagy akár önjavító módon megoldani, vagy akár üresztőzőkkel ezt később kijavíthatóvá tenni, akkor egy-egy ilyen kisebb dolog úgy kell megtervezni, hogy ez az egésznek a stabilitását, az egésznek a működését ne befolyásolja. A lényeg az, hogy esetleg valóban egy kicsit kormányozhatóvá kell tenni olyan értelemben, hogyha bármilyen ilyen erőhatás éri, amivel nem számoltak korábban, akkor visszaállítható legyen nagyjából, és ha csak egy milliomod részét, vagy egy százezred részét érinti az egész felületnek egy-egy ilyen lokális probléma, akkor ez az egésznek a működését nem fogja befolyásolni, illetve könnyű lesz rajta javítani, illetve könnyű lesz esetleg akkor olyan helyzetbe hozni, odébb tenni, vagy fölküldeni hozzá újabb darabokat, amik ennek a működését visszaállítják teljes mértékben.
Na most ön mondta, hogy a napfénynek bizonyos 1-2-3%-át kellene ennek a vitorlának kiszűrnie, és akkor a globális felmelegedés el is lenne intézve. De hogyan tudjuk ezt mi befolyásolni? Itt egy picit arrébb megy ez a vitorla, már jelentős változás történik a napfény és a föld közötti kapcsolatban, tehát hogyha teljesen kitakarja a napot, akkor az nagyon nagy baj lenne a föld számára, mert megszűnne minden élet. Ha nem takar ki semmit, akkor meg semmi értelme nincs az egésznek.
Igen, szerencsére nem tudja kitakarni az egész napot, tehát ezért mondtam olyan hosszasan az elején, ez egy viszonylag stabil képződmény lenne egy olyan helyen, ahol megfelelő...
Elnézést, csak belevágok, mert most jutott eszembe, és lehet, hogy elfelejtem, hogy ez hasonlatos lenne konstrukcióban, mint a James Webb űrtávcső?
Hát annak van egyfajta fény elnyelő fóliája. Ilyen értelemben igen, az több rétegű egyébként, és ugye az pont a nap felé van fordítva azért, hogy valóban a hőmérséklet stabilizálva legyen a megfelelő, nagyon érzékeny sebes eszközöknél, ugye James Webb-nél ez van. Ilyen értelemben igen, tehát egyfajta hővédő fóliával, ha úgy tetszik, a védenénk meg a Földet. Tehát valójában megszervezhető, megtervezhető ez az egész procedúra, az egésznek a megépítése, oda helyezése úgy, hogy a Földre nem igazán jelent veszély, tehát nem történhet olyan katasztrófa sem, hogy a Földet bármikor, bármelyik pillanatban veszély érné. Tehát a megfelelő helyen kifeszítve a megfelelő nagyságú vitorlát, az pont a megfelelő, előre megszervezett mennyiséget, fénymennyiséget, energiamennyiséget fogja blokkolni, és hogyha ez a naphoz közelebb kerülne, akkor gyakorlatilag kevesebbet fog kitakarni, tehát ez nem probléma, és arról is lehet gondoskodni, hogy a Föld felé se mozduljon. Ha kimozdul ebből a stabil pontból, az amúgy se lesz egy végleges, nem fog azon a helyen maradni, ugye itt a naprendszerbe keringünk, akkor az nagyon gyorsan kimozogna a nap és a Földet összekötő egyenes közül, tehát megszűnne ez a blokkoló hatás, úgyhogy ezt meg lehet úgy csinálni ügyesen, okosan az égi mechanikát ismerve, hogy a Földre ne jelentsen veszélyt, viszont ott legyen és ott maradjon, ameddig nekünk az kell. Nyilvánvalóan ez egy hosszú távú projekt lenne, és még egyszer emellett nem szabad abba hagyni egyébként itt a földi kibocsátást és a zöld átállást sem, mert ezek együtt tudnának végül is egy olyan megoldást hozni, ami hosszú távon fenntartható. De ez, hogyha megépül, és nem is annyira csillagászati összegekről beszélünk, akkor ez nyilván javítható lehet, pótolható lehet, adjusztálható lehet olyan értelemben, hogyha ha már visszaállt a Földön egyfajta normális, fenntartható széndioxid kibocsátás és klíma, akkor akár csökkenteni is lehet ennek a blokkolásnak a mértékét. Hát nem tudom, ez egy végső megoldás lenne, hogyha minden más csődöt mond, úgyhogy szurkoljunk annak, hogy más módon is ez megtehető, de ez még mindig ott van backupnak, vagy segítségnek, vagy amihez hozzá tudunk nyúlni, hogyha ha drasztikusan változnának a dolgok itt a Földön a klímaváltozás tekintetében.
Most egy teljesen másik témával kapcsolatban szeretném kérdezni, mégpedig egyfajta ilyen teoretikus téma, vagy kérdés ez, hogy van-e olyan esemény az űrben, a világűrben, amit véletlennek nevezhetünk az emberi értelmezés szerint?
szinte minden ilyen esemény véletlen, tehát nagyon sok esemény van, ami gyakorlatilag véletlen. Ugye véletlen azért véletlen, mert nem látjuk azok, nem ismerik az összes okot, és esetleg nem is praktikus vagy lehetetlen feltérképezni minden okot olyan értelemben, hogy mindent előre ki tudnánk számolni, és mindenre fel tudnánk készülni. Ugye ez az atomok mozgása például, ha lemegyünk az egészen mikroszintre, akkor azt teljesen véletlenül nem tudjuk kiszámítani, de a légkörben már, akár egy szobában a levegő az jól kiszámíthatóan fog viselkedni, mert nagyon-nagyon sok levegő molekulánk van, vagy atomunk van, amik nagyon nagy tömegben vannak jelen, és ezáltal kiszámíthatóvá válik. De az, hogy például a naprendszerünkben jön egy üstökös, mikor jön egy szabad szemmel látható üstökös, vagy mikor fog elhaladni a Föld mellett egy kis bolygó, ezeket nem tudjuk kiszámolni ilyen értelemben véletlenek, mert nem ismerik az összes erőhatást.
Elnézést, csak itt közbevágok, de ez itt az embertől függ, az ember szerint véletlen, mert hogy nem ismeri még az összes paraméterét annak, ami egy eseményhez kapcsolódik. De ha ismerné, akkor nincs véletlen.
Ez az, ami minket érdekel, tehát ilyen szempontból antropocentrikusak vagyunk, tehát minket az érdekel, hogy az emberiség szempontjából jön-e olyan, lesz olyan dolog, ami minket befolyásol, és ilyen értelemben nem vagyunk minden tudásnak a birtokában, tehát ezért kell véletlen eseményekre, vagy tehát olyan eseményekre is felkészülni, amit nem tudunk előrejelezni. Ez lehet egy vulkánkitörés, vagy hogy ne menjünk nagyon messzire, vagy földrengés is, szintén nem tudjuk előrejelezni a mai tudomány mai állásával, de ez lehet egy kis bolygónak a közelette, vagy ez lehet bármi más esemény is. Általában a mondjuk csillagok is ugye felrobbannak. Ott mondjuk már jól érthető esemény van, és ha nem is tudjuk megmondani, hogy melyik csillag, melyik nagyon nagy tömegű csillag fog felrobbanni, azok általában olyan távol vannak tőlünk, hogy a Földre nincsen valódi hatásuk. Tehát, hogyha olyan hatásokat keresünk, ami a Földet befolyásolhatja, az például a mi intézetünkben is van ilyen, hogy kisbolygókat keresünk, amik közel merészkednek a Földhöz. Ugye olyat is találtunk az elmúlt két év alatt hármat, ami be is csapódott a Földre, megsemmisültek gyakorlatilag a légkörben egy-két méteres pici szikladalmokról volt szó. De vannak ilyenek, ezeket nem tudjuk előrejelezni. Utolsó, a becsapódás előtt néhány órával fedeztük fel őket, és így is nagyon világra szóló esemény, mert ezeket a pici kavicsokat vagy szikladarabokat nem igazán sikerül megtalálni maximum a becsapódásuk után. Lehetnek ennél nagyobb égitestek is, nem tudunk olyanról jelenleg, ami a Földet veszélyeztetni, de itt egy olyan véletlen, kiszámíthatatlan eseményről van szó, amit monitorozni kell. Tehát ez az egyetlen lehetőségünk, hogy folyamatosan az égbolt minél nagyobb területeit a világ több részéről, obszervatóriumokból, folyamatosan akár az űrből nyomon kövessük és figyelemmel kísérjük, és ha bármi veszély ránk elkerül veszély van, akkor időben tudjunk riasztást kiadni, hogy a megfelelő elhárító mechanizmusok életbe léphessenek. Szerencsére erre nem kell fel, olyan értelemben nem egy közeli eseményről szól, hogy bármelyik olyan megtörténhet. A nagyon nagy katasztrófákat okozó események, tudjuk a geológiai múltból, azok nagyon ritkán történnek, tehát nyugodtan lehet tartós tejet venni, ilyen katasztrófán nem kell felkészülni, de még egyszer, ezeket nem tudjuk előrejelezni, mert nem ismerik a naprendszert olyan mértékben, az összes kisméretű égitestet, amikből milliárd meg trillió számra vannak itt a naprendszerben, ezeket nem is lenne praktikus feltérképezni. Amit meg lehet tenni, az, hogy megfelelő helyekre megfelelő őr szemeket állítunk, megfelelő űrtávcsöveket, berendezéseket, amik pásztázzák az égboltot, és figyelmeztetnek, ha szokatlan esemény történik.
Világos, tehát, hogy ha valami történik a világűrben, akkor az emberi szempontból véletlen, de hogyha végtelen memóriával és tudással rendelkeznénk, és mindent ki lehetne számolni, ami az űrben lezajlik, és minden eseményről tudnánk, ami az űrben történik, illetve
hát igen,
az űrben történt.
Igen, tehát ez egyfajta sci-fi, tehát nem tudunk mindenről, tehát az véges kapacitásaink vannak, tehát azt is ki lehet számolni, hogy még ha a Föld összes atomját, az egész bolygónkat egy nagy szuperkompjúterre alakítanánk, annak is véges lenne a befogadó képessége, tehát akkor se tudnánk mindent. Tehát vannak véges kapacitások, és ezért fontos az emberi gondolkodás, ez a fajta természetes intelligencia, ami megfelelő szintetizálással, megfelelő általánosításokkal mégis tud hasznos információkat szolgálni. Nem kell mindent tudni, nem kell minden egyes atomról, minden egyes kis kavicsdarabról tudnunk a naprendszerben, ez kivitelezhetetlen és végtelen számítási kapacitást is igényel, meg végtelen mennyiségű energiát, tehát semmiképp nem akarjuk ezt. Nekünk éppen elég, hogyha időben észreveszünk azokat a dolgokat, amik esetlegesen veszélyt jelentenek ránk, és ez irányba dolgozunk, és magyar csillagászok is ebben a munkában részt veszünk.
Nagyon szépen köszönöm a interjút, illetve a felvilágosítást erről az ernyőről, hogy ez milyen eséllyel védene meg minket a napsugárzásától. Szabó Róbert csillagász, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt a vendégem. Viszonthallásra!
Köszönöm szépen!
Utópia. Az Ötvös Loránd Kutatói Hálózat, az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem serdülőkori fejlődés kutatócsoport vezetője és az ELTE PPK egyetemi tanára dr. Kovács Ilona irányításával online kérdőíves módszer alkalmazásával végzett vizsgálat keretében a kutatók az emberi képzelet működésének az életkorral összefüggő változását tanulmányozták. Azt találták, hogy a képzelet élénksége 12 és 60 éves kor között az életkor előrehaladtával folyamatosan csökken. Itt van velünk Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Kezi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ebben a 12-60 év közötti időszakban mikor csökken a leginkább a képzelet élénksége? Tudna erre példát is mondani-e?
Hát itt nagyon-nagyon érdekes a mi eredményünk. Valójában úgy néz ki, mintha a kamaszkor és a fiatal felnőttkor között csökkenne a leginkább, és ahogy 10 éveket ugrunk az életkorban, mintha egyre kisebb lenne a változás. Ráadásul a változásra tényleg egy olyan gyönyörűséges görbét lehet ráilleszteni, ami minden kutató álma, ilyet a kutatócsoportom eddigi fennállás alatt még nem látott.
Miért? Hogy néz ki?
Hát ez egy ilyen ízletesen csökkenő, csodálatosan szép görbe, és nagyon pontos az illeszkedése is. Ez valójában a fejlődési görbékre teoretikusan jellemző kellene, hogy legyen, tehát a fejlődés során eleinte vannak nagyobb változások, és aztán ahogy kialakul egy felnőttkori állapot, vagy ahogy közeledünk arra, egyre kisebbek lesznek a változások, tehát ez egy természetes dolog.
Egy pillanat, én nem kérdezte meg valamit, ami azt hiszem fontos lenne ahhoz, hogy meg lehessen érteni, miről is van szó. Hogyan lehetne definiálni a képzeletet? Kreativitás, aha, alkotás, absztrahálás, micsoda?
A képzelet az én megközelítésemben, és azt hiszem, hogy itt mindenkinek abszolút alapja van arra, hogy saját megközelítést alakítson ki, egy olyan belső szubjektív tevékenység, ez egy aktív dolog, aminek nincsen feltétlenül viselkedéses tünete, amit nem feltétlenül befolyásol az aktuális helyzet, szituáció, az ingerek, amik érik az embert, tehát tulajdonképpen egy belső világ, egy belső játszótér, egy belső homokozó, hogyha úgy tetszik.
Tehát nem lehet azt mondani, amit egyébként mindenki tud, hogy minél idősebbek vagyunk, annál butábbak leszünk, ez egyfajta elbutulás, ami attól függ, személyektől függően mennyire lesz buta, van, aki teljesen demensé válik már nagyon idős korára, és van, aki még 90 éves korában is fantasztikus dolgokat tud. Ugye?
Ez lehetséges, hogy így van. Igazából ez az eredmény, hogy a képzeleti kép élénksége, a képi képzelet élénksége csökken az életkorra.
Ez a képi képzeletre vonatkozik csak?
Itt mi ebben a vizsgálatban a képi képzeletet vizsgáltuk, de az egyéb kutatások rámutattak arra, hogy más úgynevezett modalitásokban is, például a hallás, a szaglás dimenziójában is csökkenhet az élénkség, és ezek általában együtt járnak. Tehát akinek nincs élénk képi képzelete, az általában a szagokat, illatokat sem tudja olyan élénken felidézni vagy elképzelni. Tehát ezek azért, hogy együtt járó folyamatok, a perceptuális vagy érzékleti élénkség lehetne összehasonlítani, tehát ilyen belső érzékelésnek is lehet olyanképpen nevezni, de ennek a csökkenése nem feltétlenül az elbutulást jelenti, sőt, jelenthet éppen azt, hogy az adott ember egyre bölcsebb, ha szabad ezt mondani, és ahogy az évek haladnak előre, valóban egyre bölcsebbek vagyunk, hiszen gyarapszik a tudásunk, és ahhoz, hogy ezt a nagy tudást, amit a sok-sok tapasztalat alapján összeszedünk, nem csak az iskolában, hanem az életben, mindenhol, ezt jól tudjuk szervezni. Én azt gondolom, hogy egyre jobban el kell szakadni az aktuális képektől, az érzékleti képektől, és egyre absztraktabb struktúrákban kell tulajdonképpen tárolnunk a tudásunkat. És ez lehet valamilyen értelemben az oka, ez lehet amögött, hogy egyre inkább csökken a képzeleti képélénksége az életkorral. Ez egy feltevés.
Igen, de mi az oka? Tehát egyfajta leépülés? Vagy mi?
Én azt gondolom, most én úgy szoktam erről gondolkodni, hogy van egy ilyen belső játszóterünk, mondjuk képzeljük azt, hogy van egy belső homokozó a fejünkben, és egyébként van egy olyan agykérgi terület, ami ennek pontosan nagyon jól meg is felel, amelyik inger függetlenül tud működni, tehát olyan helyzetekben lesz igazán aktív, amikor sötét van, nincsenek hangingerek, és nem alszunk, hanem úgymond gondolkodunk, vagy képzelődünk, fantáziálunk, akkor mérhető különösen az aktivitása. Tehát ebben a belső homokozóban hihetetlen nagy szabadsága van az embernek, mert olyan játékokkal pakolgatja tele, amilyennel szeretné. Tehát aki inkább szeretné képi elemekkel, gazdag érzékleti modalitással, színekkel, szagokkal, hangokkal teli rakni a homokozóját, az megteheti ezt, rakhat bele olyan elemeket, emlékeket, amikből utána, mint egy legókészletből föl tudja építeni később a képzeleti képeit, de hogyha az illetőt nem annyira izgatják ezek a dolgok, hanem inkább mondjuk írni szeret, vagy mondjuk matematikai képletekkel dolgozni, vagy bármi más nagyon absztrakt dologgal foglalkozik, akkor lakhat bele absztrakt elemeket is, és akkor azokkal lesz tele homokozója, azokat tudja építgetni a továbbiakban. Tehát inkább azt mondanám, hogy az elemek, amiből mi a gondolkodási folyamataink során és a képzeleti folyamataink során, amelyek között szerintem olyan nagy különbség nincs egyébként, építkezünk, azok lehetnek eltérőek a különböző életkorú egyének esetén.
Azt mondja, hogy gondolati folyamatok és a képzelet között igen, nincs nagy különbség. De van, azért mégis valamekkora különbség van, nem?
Az igen, nyilván van, persze erről körülbelül semmit sem tudunk jelenleg, mert ennél nehezebben mérhető, megközelíthető funkciója nincsen az embernek, mint a képzelet vagy a gondolkodás. Vannak olyan emberek, akiket afantáziásnak neveznénk a mai neurológiai terminológia szerint.
Ez azt jelenti, hogy fantázia hiánya áll fönn náluk. Igen. Mert az fosztó képző.
Pontosan. Így van. Ez a kis kifejezés, ez nem olyan nagyon régóta létezik egyébként. 2015-ben Adam Zeman, egy Nagy-Britániában az Exeteri Egyetemen dolgozó neurológus kutató találkozott egyszer egy beteggel, akinek egy egyszerű koronária műtéte volt, valami komplikáció fellépett, és ez valahogy a vérellátás zavarát okozhatta az agyában, aminek a következtében az illető elvesztette a képi képzeleti képességét.
Ez hogyan nyilvánult meg akkor? Ezt tessék elmagyarázni, legyen szíves.
Ez föltűnt neki, ő erre így panaszkodott, hogy korábban, amikor szerette volna mondjuk elképzelni a kutyáját, hogy hogyan szaladgál, akkor ez úgy sikerült, vagy szerette volna elképzelni, hogyha most elindul Londonban és tesz egy sétát, akkor milyen épületek lesznek majd ott útközben, vagy milyen lesz az idő, esni fog, vagy nem, elképzelni azt, hogy milyen, amikor egy tóvizét fodrozza a szél.
Ja, igen, de teljesen evidens dolgokat is, hogyha arra gondolok, igen, hogy néz ki a kocsim, és becsukom a szememet, akkor elvileg azt valamilyen módon látom. És akkor ennél a fantáziás páciensnél ő nem látott semmi ilyesmit, amikor becsukta
a szememet. Hát neki ez feltűnt, tehát ő a műtét előtt látta, és utána úgy jött ki a műtéti szobából, hogy nem volt többé ilyen képzeleti képe.
És mi történt ezután?
Ezután azért ő valamennyire rendbe jött, mert az agy hihetetlen jól tud regenerálódni, de ami egy nagy fordulat volt a mai képzeletkutatásban, az az, hogy Adam Zeman professzor erről az esetről írt egy cikket, amiben beszámolt a képzelet elvesztéséről. Ezt a cikket elég sokan elolvasták, ugye megjelent több tudománynépszerűsítő fórumon is egy rövid hír róla, és elég sok ember jelentkezett utána a professzornál azzal, hogy hát ez nagyon érdekes, én nem is tudtam, hogy másoknak van képzeleti képe, mert nekem már amióta az eszemet tudom, nincs. Tehát elég sokan megkeresték azzal, hogy náluk nem elveszett a képzeleti képesség, hanem nem is volt. Tehát ők így születtek, így nőttek fel. És akkor ebből elindult egy ma nagyon népszerű kutatási irány, az a fantáziások kutatása. A képzelet kutatása ismét egy picit népszerűbbé vált. Ez azért szokott népszerűségéből veszíteni, mert nem könnyű a képzeletet vizsgálni, mert ugye ennél szubjektív egy jelenség nincs is gyakorlatilag. Tehát, hogy módszertanilag nem annyira egyszerű ez a dolog, de a fantáziás jelentkező révén azért mégiscsak sikerült egy kicsit közelebb kerülni a megértéshez, bár én nem mondom azt, hogy már értik, hogy miről van pontosan szó.
Megpróbálom egy kicsit kérdésekkel is segíteni, hogy kiderüljön. Igen. Tehát a képzelet, most idézek, a képzelet működésére irányuló vizsgálatok eddig elsősorban arra fókuszáltak, hogy valamilyen módon megragadják és mérhetővé tegyék ezt a szubjektív jelenséget, írják önök ebben a tájékoztatóba.
Igen.
De aztán végül is sikerült, mert az egész felmérés, vagy ez a kutatás, amit folytattak, ennek van eredménye, és vannak résztvevői. Hogyan válik mérhetővé a képzelet? Hogyan tették önök mérhetővé a képzeletet?
Igen, tehát mi egyébként szintén az afantázia iránt érteklődtünk, és az afantáziásokra visszatérve csak annyit szeretem volna még ott mondani, hogy ők azt mondják magukról, hogy hogy képmentesen tudnak gondolkodni. Tehát, hogy nem azt mondják, hogy hiányzik a képzeletük, hanem képmentesen tudnak gondolkodni. Aha. Van ilyen a fantáziások világhálózata, ahol egyre jobban kell. Tehát ebből lett egy nagy szervezet, és ma már tényleg egyre több érdeklődő van, mert az embereknek néhány százaléka valóban úgy tűnik, hogy így születik. Nem tudjuk pontosan.
Tehát, hogy nincsen fantáziája, nem tud elképzelni olyan dolgot, amit nem lát, amit nem hall, amiről nem olvas?
Igen, és ugye ezt ők nem feltétlenül tudják, hiszen honnan tudnák, hogy a másik meg tud. Ugye a színtévesztés, a színlátás zavara sem könnyen dörül kicsit, amikor elkezdődik a színek megnevezgetése, de itt ugye ez még ennél is a szubjektívebb, tehát még a színlátásnál is szubjektívebb dolog. Úgyhogy ez nem szokott olyan nagyon kiderülni, hogy valakinek legfeljebb úgy azt mondják rá, hogy na hát nincsen ennek fantáziája, de az, hogy tényleg hiányzik ez a képesség, az nem szokott igazából, arra nem szokott fényterülni. Most, hogy népszerűvé vált ennek a kutatása, így fejlődik ugye a közösségi médiában egy ilyen nagy világhálózat, ahova egyre többen kapcsolódnak be, és egyre többen osztják meg az ezzel kapcsolatos gondolataikat. Vannak grafikusok, vannak keramikusok, akik boldogan leírják, hogy ők teljesen mentesek a sztereotíp alkotás folyamatától, hiszen előre nem tudják elképzelni, hogy mit fognak majd alkotni, hanem az anyaggal interakcióban alkotják meg a dolgaikat, és ez nekik milyen jó, tehát hogy előnye is lehet.
Igen, de ez nem a fantáziát jelent, ugye, hanem egyfajta elhatározást.
Hát ők nem tudják előre elképzelni, hogy...
De nem is akarják, ők azt szeretik, hogy ott a kezük között alakul ki valami, amiből aztán a képzeletükkel előállítanak valami olyat, ami aztán formát nyer, és lesz valami tartalma.
Hát igen, itt van az a kis hajszálnyi határ, hogy talán, tehát úgy tűnik, hogy nem a képzeletükkel, hanem az érzékelésükkel. Tehát ők az ingereket használják fel, az aktuális kívülről érkező ingereket, interakcióban vannak az agyaggal, mondjuk rajta van a kezük, az formálódik, a forma változását követik, és valahogy abból természetesen emlékképeket föl tudnak ők is idézni. Ez nem egészen ugyanaz, mint a képzeleti kép.
Persze.
Valamilyen asszociációk nyomán létrejön egy alkotás, ami jóval, számukra jóval szabadabbnak tűnik, mint azok az emberek, akik a prekoncepcióikat és a képzeletiket használják fel erre. Tehát, hogy itt igen, tehát sok oldalról lehet ezzel foglalkozni, visszatérve a rendkívül jó kérdésre, hogy hogyan lehet mérni, és hogyan mértük mi egyébként. Őszintén mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a populációban körülbelül hány százalék lehet az a fantáziások aránya. Tehát, hogyha mondjuk megnézzük a felnőtteket...
Igen, de ezt csak akkor tudták elkezdeni mérni, amikor már meg volt határozva, hogy pontosan mit jelent az a fantáziás ember.
Uh-huh. És akkor itt egy olyan definíciója lesz mindjárt, ami még mindig nem, hogy mondjam, nem az a fajta mérés, amit igazán szeretnénk, hanem egy kérdőíves felmérés. Tehát az egyik kolléganő, aki saját magát a fantáziásnak vallja egyébként, szerintem a nevét is...
Csak Gulyás Erzsébetről beszélünk?
Így van, Gulyás Erzsébetről beszélünk, aki hihetetlen érdeklődéssel és kíváncsisággal foglalkozik ezzel a témával, Sütöri Sárával, aki akkor egy pszichológus alapképzésen résztvevő diák volt még, készítettek egy olyan online felületet, amire bejelentkezve ki lehetett tölteni egy kérdőívet.
Egy pillanat, itt felolvasok önöknek a tájékoztatójukból egy pár sort, ami erre vonatkozik. A tanulmány első szerzője Gulyás Erzsébet által közzétett kérdőíves felmérés több mint 2012 és 60 év közötti válaszadó vett részt.
Igen.
Felmérésen. A kitöltés Igen. során a résztvevőknek néhány egyszerű jelentetet kellett elképzelniük, majd egyes részletekkel kapcsolatban értékelniük kellett, hogy mennyire élénken sikerült azokat felidézni.
Igen, igen.
Mondaná arra példát, De. Hogy milyen jelenteteket kellett elképzelni a válaszadóknak?
Igen, igen. Tehát, hogy volt egyébként egy kis gyakorlás, először mondjuk egy almát kellett csak elképzelni, és akkor ez a kérdés megmutatja az öt fokozatát a képzelet élénkségnek. Tehát az egyes fokozat az, hogy egyáltalán nincs kép, csak úgy nagyjából tudja, hogy egy almára gondol mondjuk. A kettes, hogy elmosódott és halvány. A hármas, hogy valamelyes tiszta, éles, élénk a kép. A négyes, hogy nagyjából tiszta, éles és élénk. És az ötös az az, hogy olyan tiszta, éles, élénk, mintha valóban látná valaki az almát.
Várjunk csak, ezt hogy kell csinálni? Hogy be kell csuknom a szememet, és arra kell gondolnom, amit el kell képzelnem?
Így van, igen.
Most én megpróbálom ezt. Csinálna velem ilyen tesztet, hogy valamit elképzeljek? Becsuktam a szememet, mire kell gondoljak?
Jó, tehát akkor egytől ötig vannak a lehetőségek a válaszadásra. Egy a leggyengébb, öt a legerősebb. Mondjuk akkor a kérdőjétől az egyik kérdés az volt, hogy képzeljen el egy tájképet fákkal,
Igen.
hegyekkel és tóval. Vizsgálja Igen. meg az elképzelt képet.
Mit csináljak vele?
Vizsgálja meg, és négy kérdést fogok a képpel kapcsolatban rögtön feltenni.
Az a baj, hogy a kép nem jelenik meg, csak emlékképek jelennek meg, de azok nem képszerűen, hanem ilyen a tudatban valahol vannak.
Igen, igen, tehát tudja, hogy ott van az a tájkép.
Értem? Igen, de nem látom.
Látja,
nem jött elő.
A tájkép körvonalai meg tudnak jelenni?
Nem.
Nagyjából nem.
A világon sem, de lehet, hogy ez a helyzet ez nem alkalmas arra, hogy itt az agyam szabadon lófrálhasson bárhol,
igen,
mert hogy nekem koncentrálnom kell az interjúra, meg a kérdésekre, és emellett Pontosan. Még el kéne lazítanom magamat, ami lehet, hogy nem sikerül.
Ehhez egy kis idő kellene. Így van, tehát hogyha azt az agyterületet, amelyben ez a homokozó van, ez a képzeleti homokozó szeretnénk működésre bírni, akkor azért az a szerencsés, hogyha minél kevesebb inger ér minket, és minél kevésbé dolgoztatjuk az agynak az úgynevezett frontális területeit, ami a viselkedésünket irányítja, segít abban, hogy például egy interjút lebonyolítsunk, és a többi. Tehát itt most nagyon aktív frontális működés közben vagyunk mindketten.
Egyébként hol van az agyban a fantáziának a helye? Az amigdalában?
Hát nem, biztos, nem. A képzelet kutatók már gyakorlatilag a 70-80-es évek óta
azt gondolják,
és még...
Találgatok.
Igen.
Közelebb vagyok, vagy nem?
A hipokampusznak sok köze van egyébként az emlékezethez.
Tudom, az emlékezet egyik központja.
Nem rossz találgatás, de a 70-es évek óta gyakorlatilag az az elképzelés uralkodik a képzeletkutatásban, amivel én személyesen nem értek egyet, hogy a látórendszer hagyja végre a képzeleti működést is a képi képzelet esetén. A látórendszer egy elég komoly hierarchiába rendeződik az agyunkban. Van egész alacsony szintje, és van nagyon magas szintje.
Erről nagyon keveset tudunk, legalábbis a szemész professzorokkal már készítettem interjút, és ők addig pontosan tudják, hogy a látóidegre megérkezik a kép, de az, hogy utána mi történik, arról fogalmuk sincs.
Hú, az egy külön adás lehetne, tehát hogy azért elég sok ismeretünk van. Épp azért van nagyon sok ismeret az emberi látásról is, mert a látásnak legalábbis az alacsonyabb agykérgi szintjeit nagyon, tehát nagyon, az nagyon pont ugyanúgy működik, mint az egérben, patkában, macskában, kutyában, egyéb gerincesekben, a primátákban, majmokban, tehát hogy az állatmodell ebben az esetben kifejezetten jól használható, és azért, amikor még nem tiltották be az állatokon végzett neurofiziológiai vizsgálatokat, legalábbis a magasabb rendű gerinceseken végzetteket, addig hihetetlen mennyiségű...
Most ezekre egyáltalán... Tehát ezekre tiltás van teljes egészében? Tehát egyenként... Hát, tehát, nem tudom, nem, hogy itt van egy engedélyeztetés egy különböző állatkísérleteknél, de szoktak engedni egy-két állatkísérletet, amely akár még főemlősre is vonatkozhat.
Hát igen, csak az alapkutatás ugye nem feltétlenül kapja most már meg ezt az engedélyt, és természetesen az állatvédők is tiltakoznak, hogy
világos.
Pusztán a tudomány kedvéért ne tegyük ezt mondjuk egy makákó majommal. És
hogyan lehet csökkenteni, vagy hogyan lehet csökkenteni az afantáziát, illetve van olyan gyógymód, ami segíti a képzeletet?
Ja, most nagyon nagyot ugrottunk, tehát igazából az imént említettem, hogy az afantáziások azt gondolják, hogy ők tulajdonképpen megszabadultak attól, hogy képileg kelljen gondolkodniuk, és tudnak máshogy. Én azt gondolom szintén, hogy annak, hogy nincs felidézhető képi képzelet, sok oka lehet. Ugye az egyik, amiről mi a cikkünkben beszélünk, ez a fejlődési afantázia, tehát hogy természetes módon az életkor előre haladtával a képzeti kép élénksége csökken, nem feltétlenül vész el, de az élénkség úgy tűnik, hogy átlagban legalábbis csökken, maradnak közöttünk élénk képzeletű emberek.
Igen, de ön azzal magyarázta ezt a csökkenést, igen, legalábbis egyik oldaláról, hogy igen, azért van, mert hogy egyre tapasztaltabbak, egyre több emlékkel rendelkezünk, tehát a képzeletünk az szűkül.
Az egyre nagyobb mennyiségű tapasztalatnak a szervezésére céloztam én, tehát most gondoljuk el, hogy az ember dokumentálni szeretné mondjuk az életét, és akkor az elején elkezd fényképezgetni, gyűlnek a képek, és ez egy teljesen áttekinthetetlen halmazzá kezd válni, ahhoz, hogy ezt a rengeteg képet valahogy meg tudjuk szervezni, absztrahálnunk kell. Tehát mondjuk kategóriákba kell rendezni őket, hogy na itt vannak azok a képek, amikor a kutyámmal játszottam, vagy ott vannak azok a képek, amikor dolgozom, és a többi, akkor lesz egy ilyen kategória, és a kategóriát elkezdjük szépen fölhasználni, úgyhogy kiátlagoljuk azokat a képeket, amik ebbe a kategóriába tartoztak, és egy idő után már csak a neve marad meg a kategóriának. Tehát egy ilyen jellegű abstrakciós folyamatot céloztam, amiben gyakorlatilag a korábban az érzékleti tapasztalatokon alapuló tudásunkat próbáljuk a fejünkben úgy megszervezni, hogy az élet hosszon át tudjuk használni. mert ha olyan nagyon sok kép van, az nem biztos, hogy jól fogjuk tudni az emlékezetünket használni.
Hát de hogyan ez tudjuk ezt redukálni? Tehát, hogy
hogyan, azt nem tudom.
Az sehogyan se. Hát, ha látok valamit, akkor vagy megjegyzem, vagy nem jegyzem meg. És ha megjegyzem, akkor hogy tudom azt eltüntetni, sehogy se.
Elképzelhető egyébként, hát tudatosan nem biztos, de ugye említettük azt az illetőt, aki akit Adam Zeman vizsgált, aki egy...
Ahonnan az afantázia született.
Igen, tehát egy trauma folytán vesztette el a képzeleti képességét. Úgy tűnik, hogy vannak olyan emberek, akik pszichés trauma után ugyanígy el tudják veszíteni a képzelet és emlékezeti képeiknek az élénkségét. Ez adott esetben védheti őket attól, hogy a kellemetlen emlékek...
Hogy trauma legyen újra attól a képtől, amiben részük
képtől.
Volt.
Igen, mert az érzékleti rész az tud nagyon élénk lenni, akkor újra átéli, újra előjön az összes érzelmi vonzata a jelenetnek, míg hogyha az agy ezt a részét letiltja, és csak esetleg megmarad valamilyen szavakban elmondható vázlata annak a dolognak, az már nagyon messze van az érzelmektől. És ez védheti adott esetben a pszichés működést egy ilyen pszichés trauma után. Úgyhogy így elképzelhető, hogy az agyunk képes csökkenteni anélkül, hogy mi erről tudnánk. Tehát a belső folyamatainknak a jelentés részéről ugye nem feltétlenül van tudomásunk, különösen az érzékleti jellegű dolgokkal kapcsolatban kevés a tudatos mozzanat. Úgyhogy én ezt látom képzelni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kovács Ilona, pszichológus, látáskutató, egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt a vendégem az Utópiában. Kezdi csókolom, viszont hallásra.
Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra, minden jót.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.